Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra, közölte Orbán Viktor Isztambulban. A miniszterelnök a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tartott közös tájékoztatón kiemelte, ez a garancia komoly dolog, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül. Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon, tette hozzá a kormányfő. Magyarország és Törökország a jövőben összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében. Mindketten valljuk, hogy a harctéren az ukrán-orosz konfliktusnak nincs megoldása. Ha Törökország nem védeni Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne, erről is beszélt a miniszterelnök a migráció kapcsán. Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migráns tartóztat fel, és jelenleg is több mint 3 millió ilyen ember él az országban. Megtartotta első ülését a török-magyar közös konzultációs mechanizmus Isztambulban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter kiemelte, ezen a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és a védelmi ipari vállalatok vezetői vesznek részt. Együtt állunk ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, közösen ítéljük el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat, jelezte a tárcavezető. Emellett rámutatott, hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat 5 milliárd dollár fölé növelik, és ez idén sikerül, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk. Bejelentették azt is, hogy heti 105 légijárat lesz török városok és Budapest között. A török-magyar innovációs családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző kétoldalú találkozók során, mondta Hankó Balázs az MT-nek. Emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, amely keretében 44-ből 11 nyert, a nagy sikerre való tekintettel 1-1 millió helyett végül 2-2 millió euró lett a hozzájárulás. Beszélt arról is, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg Súlyog Tamás államfő. Magyarországnak elkötelezett bátor, a hazához mindhalálig hűséges honvédekre van szüksége, hangsúlyozta a köztársasági elnök. Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek, mutatott rá, megjegyezve, ők ott a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma. A következő 4 évben körülbelül 300 milliárd forintból teljesen megújul a Szentendrei hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig teljes lesz a megújulás, a vágányok tekintetében is, valamint az áramellátás, a biztosító berendezés, a felső vezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, emellett pedig még vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált szerelvények érkeznek. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az agroinform.hu portál az MT-vel. A Lutz fenyőért 5000, az ezüst fenyőért 7000, míg a Nordman fenyőért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérések is lehetnek, az árak leginkább a Nordman fenyő esetében szóródnak. November végéig az államháztartás központi arrendszere 4070 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, ez az 5055 milliárd forint egész éves várható pénzforgalmi hiány 80,5%-a, ami kedvezőbb az időarányos értéknél, közölte tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást előteremtenek, tudatta a tárca. Végül az időjárásról. Napközben majd némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten végig borult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén kisebb, gyenge eső is hullhat. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 7-8 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 26. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Hetenként kétszer járt többet magával a tanácsépület egyik kistermében zeneórára. A beiratkozás semmibe se került, maga a tandíj is inkább jelképes volt. Külön gyermek és külön felnőtt tanfolyamokon oktatták őket. Katalin csoportjában nagyjából mindenki olyan korú volt, mint ő, vagy még idősebb, és mások se voltak ügyesebbek nála. Örült az óráknak, figyelt, úgy érezte, nem a legrosszabb a tanulók között, és amikor tudta, senkit se zavar, szorgalmasan gyakorolt otthon. A hangszerrel való bajlódás, a gyerekes melódiák, a skála, amivel elpiszmogott, szokatlan örömet szerzett neki. Holléné úgy érezte, jó munkahelyre került, harmonikus légkörbe. Az olvasók szívesen bejártak olyankor is, amikor nem könyvet akartak, csak éppen beszélgetni. A két fiatalabb virult, Rékát eljegyezte az egyik táncos. Edit elismert sportoló lett, többet törődött a hajával, ruházatával. Simkóné meg hegedült. Nóra és Bicó szigorú árnyéka eltűnt a könyvtárból, emléküket csak táblák őrizték. Szabó lassan öregedni kezdett. Bicó utóda, Farkas, jókedvű fiatalember volt, ügyeskezű, Holléné barkácsolókkal hozta össze. Katalin, ha őszinte mert volna lenni magához, s nem érez valahányszor Surányinéra gondolt lelkiismeret furdalást, kimondja, hogy Holléné alatt könnyebb lett az élet. Nóra nehéz dolgokat kívánt, komoly dolgokat. Folyton tudatosítani akart benne valamit, megértetni, rávezetni valami igazságra. Holléné is törődött mindannyiukkal, csak valahogy másképpen. Katalin cserben hagyta Nórát, s nem szeretett emlékezni erre. Egyszerűbb volt ehelyett azon töprengenie, hogy Elek viszont cserben hagyta őt. Kiverte hát a fejéből azt, amiről úgy gondolta, úgyse lehet jóvá tenni már, s végül is elfogadta Nóra tanításai helyett Holléné lényegesen egyszerűbb programját. Egyszer megnézte magát a tükörben. Álla alatt a hegedű. Úgy találta, jól mutat, érdekes jelenség. De mikor főnöke azt ajánlotta, lépjen fel valami kerületi műsoros esten, tiltakozott. Még a gondolatra is lámpaláz fogta el. Míg Elek a szobában Scarlattit, Corellit hallgatta, anyuci meg bedugott füllel ponyvát olvasott, ő a konyhába húzódva gyakorolta dalocskáit. Így kapott életében először szerepet a művészet, pontosabban az a valami, amit Katalin művészetnek képzelt, Tücsök nagyapa, Erik nagybátyja öröksége, s így segítette át sok kusza gondolaton, sok olyan délutánon, amikor el kellett volna töprengenie rajta, hova is vezet az életük. Katalin nem szerette újra meg újra végig gondolni, hogy Micó mégis erősebb nála, hogy Elek tulajdonképpen nem törődik vele. Hát cincogott, merengett, hallgatta a suta hangokat, s néha úgy érezte, szép, amit játszik. Nóra mellett mindig akadt valami tüske, amibe Surányiné beletaszította, s ha sziszent, csak nézte komoly szemével, nem szánta, hogy belehágott, hagyta, vérezzék. Holléné mellett nem volt semmi ilyen kényszer, elég volt, hogy hegedülget. Elek rendezte a színdarabjait, keveset volt otthon, ha igen, akkor sem Katalinnal. Most már elmaradtak a felolvasások, vacsora utáni beszélgetések. Elkezdtek külön élni, csak még nem tudtak róla, s az éjszakák néha még megadták a harmónia illúzióját. Katalin, ha elvégezte konyhai munkáját, már nem jött be, nem bámult a férje haját, szép tekintetét, félrehúzódott a hegedűjével, s játszogatott, míg el nem jött a lefekvés ideje. Akkor megnézte, jól elreteszelték-e az ajtót, mert Rajszné állandóan félt valami rablótól, s esténként neki kellett megbizonyosodnia, rajta van-e a bejárati ajtón a biztonsági lánc. Aztán ágyba bújt, fáradtan, alapjában véve már nem is olyan boldogtalanul. Nem volt nagyon rossz, nem volt nagyon jó, ahogy a hetek teltek, de azért mégis inkább jó volt. A heves boldogsággal és reménykedéssel együtt legyőzi Micót, elmúlt a szenvedély élessége is, így illúziótlanul kényelmesebben lehetett élni. Mióta tudta már, milyen elek, rájött kicsinyességére, arra is, hogy költi át, mindig a pillanat érdekének megfelelően az eseményeket, valahogy közelebb érezte magához. Nem imádta többé, elengedte magát, nem is iparkodott már olyan tökéletes munkát végezni mellette, s nem is szolgálta olyan fenntartás nélkül, olyan áldozatkészen. Micó képeitől nem facsarodott el annyira a szíve, Elek köhintésére nem rémült meg. Simkó Elek és Csándi Katalin sosem éltek olyan harmonikusan, mint 1956 ősze és 1957 karácsonya közt. Abban a lassú folyamatban, ami Katalin elhelyezte magában az igazi Simkó Eleket, s nem igyekezett, mint fiatalasszony korában, tündérnek, tökéletesnek, kiválónak és műveltnek mutatkozni, hogy mindenki lássa, mennyire méltó Elekhez. Simkó viszont nem fárasztotta magát, hogy indokolja félelmét vagy hisztériáját. Anyuci néha elbőgte magát aggodalmában, csak nem mert szólni, mert nem volt semmi konkrétum, amit megfogalmazhatott volna, legfeljebb valami kép kísértette. Hegycsúcsot látott Rajszné, amelynek tetejéről egy azon pillanatban lefelé indult két turista, s a völgyből jól látszott, mint lép a két láb egyre lejjebb, lejjebb. Fenn a csúcson, azon a méternyi átmérőjű helyecskén még egymás mellett álltak, most, hogy a hegy két felén gyalogolnak lefelé, még pár lépés csupán, s annyira aláereszkednek, hogy nem fogják már látni egymást soha többé, eltakarja őket a hegy. Anyuci sírt, félt. Elek és Katalin nem. Kicsit együgyű, nem törekvő, jelentéktelen, gondolta Elek. Újabban laza is, kezdetben többet törődött velem. Nincs arányérzéke, öltözködni nem tud, akármit is rak magára, szürkévé válik. Tulajdonképpen csak mesztelenül izgalmas. Művelt, gondolta Katalin, önhitt és hisztérikus. Sose tudom, mikor hazudik, mikor mond igazat, nyilván ő sem. Életemben nem láttam ilyen félénk embert. Most már olyan furcsa, hogy valamikor annyit szenvedtem miatta, ha nem volnának a képek meg Anyuci, azt hinném, Micót is csak kitalálta. Most egész jó a könyvtárban, dolgozni is kellemes, de legjobb hegedülni, és aztán sose szabad elfelejtenem, hogy ő váltott meg engem a dabadi szégyentől. 57 karácsonya előtt minden karácsonyt szigorúan megültek régi szokások szerint, pontosan úgy, ahogy valamikor az óvodában. Katalin megtanult hegedűjén egy karácsonyi dalt. Szerette az ünnepet, sosem értette meg, Elek miért unja. Óriási ambícióval készített diós, mákos beiglit és vaníliás perecet, és váltig csodálkozott, miért nem mennek ünnep első napján karácsonyt köszönteni sehová, vagy miért nem néznek át hozzájuk legalább a szomszédok. Anyuci elmagyarázta, itt nem járnak boldog ünnepet kívánni, az egész szenteste nem akkora szó, mint vidéken, de Katalin azért tartotta a szokást. Elek számára az év legnehezebben elviselhető része volt a karácsony. Utálta a feldíszített fát, mert telepotyogtatta fenyőtűvel az íróasztalát, s mindig valami olyat kapott Katalintól, aminek nem volt értelme. Somos aranka ízlésével kiválasztott nyakkendőt, praktikus zsebkendőket. Az asszony folyton várta a hatást fagyújtáskor, ami sose következett be, mert Katalin nem az az ember volt, aki ünnepet tud kelteni a puszta lényével. Csak Anyuci lelkesedett olyan hamisan, hogy olykor még Katalinnak is észre kellett vennie. Rajszné segíteni akar neki, villog körötte, mint a csillagszóró, kacarászik, azt mondja, jaj, de gyönyörű, na ugye, Elek! Karácsonyaiknál csak a szilvesztereik voltak nyomasztóbbak. Katalin Mecseren sosem volt sehol újesztendő éjszakáján. Az óév utolsó napja templomban és elmélkedésben telt. Csak Dániel szökött el ilyenkor valami ürüggyel hazúrról. Elek másmilyen ünnepre vágyott, nem szentimentálisra, csak nem hívta meg senki. Aki véletlenül nem szerette, nem kívánkozott utána. Aki meg igen, annyira tisztelte, hogy fel se tételezte, éppen az ő társaságára szorulna. Hát Elek mindig otthon ült ilyenkor nagy rossz kedvűen. A pezsgőt, amelyet megvett, ketten itták meg anyucival. Katalin nem szerette, éppen csak belekóstolt. Hallgatta, de nem mulatott az anyuci örömére bekapcsolt rádió kabarén. Elek nem meghatott, hanem nyugati december véget szeretett volna, vígsággal, társasággal, tánccal, konfettivel. Anyuci hajlott volna rá, ám Katalin irgalmatlanul rájuk zúdította a minden évben azonos ünnepi fogásokat, a muszáj örömet meg a harangzúgást. Valahol belül persze mindhárman féltek az ünneptől, amely a szokottnál is mesztelenebbül megmutatta életüket és viszonylataikat. Katalin évekig magában kereste a hibát a légkör hiányáért. Úgy gondolta, az asszony kötelessége volna, hogy oldottabb legyen a hangulat. Elek rengeteg gramofon lemeze közül egyik sem volt karácsonyra való. Szenténeket nem is lehetett kapni a hangszerboltokban sem, legfeljebb valami nyers hangú népi kántálást, amit Elek kedvelt, Katalin nem. És így, mikor már annyira vitte a hegedűben, hogy kivehető dallamot játszott rajta, betanult egy egyszerű dalt, egyet azok közül, amelyek gyerekkorát végig kísérték. Még sohasem játszott a férjének, s ha nem is érezte azt iránta, amit egykor, változatlanul élt benne a szándék, hogy örömet szerezzen neki. Elek szereti a muzsikát, nyilván örülni fog. Ünnep előtt fodrászhoz ment. Férje Katalin friss frizuráit is utálta, akkor tetszett neki igazán, amikor haja természetes nagy hullámai eltüntették a fodrász kezenyomát. Gonddal öltözött, felvette legszebb ruháját, úgy érezte, szokatlanul vonzó aznap este. Ki is festette magát, anyuci megdicsérte. Rajszné, mióta rettegett házasságuk miatt, állandóan dicsérte mindenért. A karácsonyfa gyönyörű volt, talán egy évben sem ilyen pazar. Az asszony szaloncukor helyett csupa piros taniollal bevont csokoládészívet aggatott a fára, melyet gondosan elrejtett szentestéig Elek és Rajszné szeme elől. Mikor Elek meglátta, majdnem rosszul lett. Az ezüst boák és csillagszórók között számtalan vérpiros szív fityegett, annyi, hogy megundorodott tőle, és elkapta a tekintetét. Azonnal azt képzelte, igazi szívek lógnak a fán, kicsit barna szívek, és az Isten szerelméért miért annyi, mikor mindenkinek csak egy van? Iszonyú ez a Katalin. Elek és anyuci a rítus szerint Katalin csengő szabára léptek be ilyenkor. Micónak és Eleknek nem volt közös karácsonyuk, úgyhogy Katalin kialakíthatta a maguk külön családi hagyományát. A csengő ott sárgállott a fa alatt, az ajándékok között. Jézus, gondolta Elek, még ebben a világításban is látszik, milyen ocsmány az a köntös, amit kaptam. Anyuci pityegett, ő is látta, hogy borzasztóak az ajándékok, de ő semmit se vett észre hivatalosan. Az ajándékokkal nem volt vége a meglepetésnek. Katalin szégyenlősen előhúzta a hegedűjét. Ó, nyikant anyuci, és Elek figyelni kezdett. Az asszony ruhája kivételesen nem volt annyira rossz, mint egyébkor. A kép, ha nem is éppen ízlése szerint, de kedves. A csillagszórók villogtak a gyertyák fénye meglibbent. Na hát ez a Kati, hát ha tud is valamit. Az otthonom, gondolta Katalin, nem tökéletes, de nyilván senkié sem az. Nem vagyok már szerelmes a férjembe, de nincs más, akihez tartoznám. Én se vagyok hibátlan. karácsony van. Elkezdte hegedűjén első nyilvános szereplését, nem eszményi, de egyedüli otthonának himnuszát, a Stille Nachtot, mert Katalin református karácsonyaihoz is ez a dal kapcsolódott. Szállt az ének, nyikorgott a hegedű. Úgy érezte, most vette birtokába a házat. Talán jobb is, hogy féltékenység és esztelen szenvedélyek nélkül. Felnézett. Elek szemben állt vele, a karácsonyfa túlsó oldalán. A csillagszóró kék, kemény, s a gyertyák puha tüzében jól látszott az arca. Katalin szégyenlősen rámosolygott az újrakezdés, az egyenrangúság igényének vágyával. Elek nem mosolygott vissza, csak állt. Katalin vonója megcsúszott, megbillent a dal. Elek ajka elnyúlt. Katalin leeresztette a hegedűjét. Isteni volt, mondta anyuci, csuda szép, ugye, Elek? A gyertyák hunyorogtak. A házasok nem szóltak egymáshoz. Egyik sem kívánt boldog ünnepeket. Katalin lekoppantotta a hangszert az íróasztalra. Most üres kézzel állt, összefonta az ujjait. Dilettáns, mondta Elek szeme, tehetségtelen. Gyáva, felelt Katalin pillantása, hazug. Anyuci kotkodácsolt, emelgette, nézegette a borzalmas szíveket. Elek boldog ünnepeket kívánt, valamit mondott is, hogy milyen szép muzsika volt, igazán. Elcsókolt Katalin füle mellett. Az asszony nem várta meg, míg leégnek a gyertyák, vagy megköszönik az ajándékait. Kiment a szobából. Anyuci értetlenül nézett utána, valami minden eddigi rossz érzést felülmúló aggodalommal. Elek megkönnyebbülten bekapcsolta a rádiót, igazi zenét keresett, mert azt hitte, megőrül, ha ez marad a fülében emlékül, ez a bánatos nyekergés. A szilveszteri kabarét az évben senki se hallgatta Simkóéknál. Anyuci udvariasan beteget jelentett, hát ha egymás társaságában rendbe jönnének. Katalin azt mondta, fáradt. A műsor többnyire sületlen, nem érdemes ráfigyelni. Elek beállította Bécset, félfüllel odahallgatott, elővett egy könyvet. Éjfélkor anyuci pongyolát vett, bejött a házaspárhoz, összekoccintották Somos Aranka régi módi poharait. Katalint és vejét a rádió két oldalán találta, a kerekasztalnál. Az asszony kézi munkázott. Elek olvasott, mikor belépett. Kiki letette, ami a kezében volt. Katalin gyorsan Pestre állította a rádiót, mert a szózatot minden évben megszokták hallgatni. A szép, tárgyilagosságában is szenvedélyes férfi hang rákezdte az intelmet. Mindenki legyen a hazájának rendületlen híve. A családtagok összecsókolóztak. Anyuciban ez a szilveszteri kép maradt meg legélesebben hármukról. A diszonancia akkora volt már, hogy szinte ki lehetett tapintani, mint valami érdes felületet. Rajzné stílus érzéke tudta, hogy a szózat közben hallgatni illenék, ám nekik sem szavuk, sem közös hallgatásuk nem volt már. Hát azt tették, amire még képesek voltak. Kocintgattak és csókolgatták egymást. Minden meggyőződés nélkül Vörös Marti rettenetes szövegére. Csengtek a poharak, s a romantikus vers elemei, sír, nemzet elsüllyedése, gyászkönny, tömeghalál meg pusztulás, ott lebegtek a nyájasra füstölt helyiség felett. Anyuci igazán nem szívesen mélázott múlton vagy jövőn, éppen elég problémát jelentett számára a mindenkori jelen. De ezen az éjszakán hajnalig azon ette magát. Mi lesz ezután? Mikor Rajzné egyedül hagyta őket, Elek visszaült a nagy székbe. Örült, hogy az ünnep végéhez közeledik, az mindig akkora megpróbáltatás. Persze most a szokottnál is idegesítőbb volt. A hegedű miatt. Az istenit annak a hülye hollénénak. Egyetlen előnye volt a bal sikerű házi koncertnek, hogy a karácsonyfa mindjárt másnap eltűnt, nem piszkított napokig az asztalán. az asszony tüstént leszette. Nyilván neki is gyötrelmes emlék maradt volna. Szegény Kati, annyira nincs tehetsége a zenéhez. Felvette a könyvét, visszacsavarta a rádiót Bécsre. Katalin is folytatta a kézi munkázást, ő meg a gyerekére gondolt, aki nem született meg, s akinek képe olyan sokáig kísértette házassága elején, aztán valahogy elhalványult. Most, amikor már tudta, ki mellett él, és nincs kit szeretnie voltak éppen, megint keservesen nélkülözte azt a lényt, aki felé érzelmi életével fordulhatna. Tudta, csak a maga élete vált volna nehezebbé a gyerekkel, de annyira vágyott rá, hogy valaki igazán örüljön annak, amikor hazaér, és ártatlanul szomorkodjék, ha elmegy, mint más családokban. Hogy az új év első, örömet szuggeráló perceiben könny szökött a szemébe. A macskát január utolján találta, egy szokatlanul zord estén, amikor valami író-olvasó találkozó miatt tovább bent maradt a könyvtárban, mint máskor. Rékának találkája volt a vőlegénnyel, Edit edzésre ment. Sietett mind a kettő. Magára vállalta hát, hogy eltünteti a vendéglátás nyomait, kicsit rendbe szedi a termet. Kimosta a feketés csészéket, kiürítette a hamutartókat, kiszellőztetett. Holléné meg volt hűlve, nem vett részt az ankéton. Katalin vezette, ő volt a legidősebb könyvtáros. Elégedett volt a találkozó sikerével, a meghívottak csak nem minden jöttek. Szorgalmasan kérdezték vendégüket, aki szokatlanul szerény és megnyerő volt, s csak kétszer kellett kávét főzni neki. Nem volt benn sem Szabó, se Bicó utóda. Nem is lett volna értelme. Katalin maga zárt le mindent, s indult hazafelé. Iparkodott, mert nehezen tudott lélegezni a szélben. A Mák utca lámpái alig látszottak a kavargó hóban, a járda is eltűnt, azt se tudta volt a kép hova lép. Megijedt a trolitól, oly nesztelenül került elébe. Hideg vacsora volt, teával, nem kellett különösebben igyekeznie. Elek amúgy is szakkört tartott aznap. Az Elektrát próbált a színjátszóival, ilyenkor sosem ért haza 9 előtt. Májas, számolta magában Katalin, somos aranka reflexeivel a fogásokat. Disznósajt, sonka, ementáli sajt, kompót. Ma különösen jó teát fog főzni Eleknek. Rettenetes idő van, kell, hogy valami tüstént átmelegítse, ha megjön.
Szabó Magda a Danaida című írásának 26. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Fekete Anikóval beszélgetek, aki vállalkozásfejlesztő, és egy nagyon fontos missziója itt Szolnokon és környékén, vagy mondhatom azt, hogy országos szinten is a női vállalkozóknak támogatást, segítséget nyújtani. Kedves Anikó, honnan jött ez az elhivatottság, és mióta érzed ezt szívügyednek?
Köszöntöm a hallgatókat. Honnan jöttél? Hogyha így vissza kellene gondolnom az időben, én 2016-ban voltam egy olyan helyzetben, amiben szerintem már sok női társam, hogy hát így megszűnik az a munka, amit eddig csinált és szeretett. Amit egyébként a mai napig van egy pici hiányérzetem, de hogy egy örömteli esemény miatt úgymond szűnt meg, mert hogy babát vártam, a második gyerekünket. És tudtam, hogy oda már nincs vissza.
Milyen területen dolgoztál?
Fémmegmunkálás volt, nagyon csajos szakma, viszont nagyon-nagyon jó csapatom volt. Egy olyan kisvárosi közegben tudtam megvalósítani egy multinacionális lányvállalatnak a célját, ahol egyszerre kellett szervezetet fejleszteni, egyszerre kellett külön másfajta vezetési stílust játszani, egyszerre kellett eszközöket beszerezni, de hogy maradjak meg ember mindenféle körülmény között. Egy 5 fős céget kell elképzelni, ami 2009-ben volt 5 fős, és amíg én ott voltam 2016-ig 127 fősre fejlesztettem fel. Tehát nem volt, köszönöm, nem volt könnyű, és nem volt egyszerű és egyenes az út. Ezért azt gondolom, hogy ott volt egy nagy váltás az életemben. Nyilván nem volt döntés, hanem azt mondom, hogy egy új út keresése volt, és egy réginek a lezárása, és a szívem egyik fele még most is ott van, mert zseniális emberekkel dolgozhattam akkor együtt, és sokat tanultam tőlük. És akkor 2016-ban nagy pocakkal gondolkoztam, hogy oké, hol vannak olyan hasonszűrű nők, akik szintén keresik az útjukat, és így nézegettem. Voltak közösségek, de zártak voltak, vagy nem annyira voltak elérhetőek, vagy számomra nem az volt, amit kerestem. És hát tudod, hogyha valami nincs, akkor teremtünk. És akkor elkezdtem segíteni hasonszőrű nőknek, akik például álláskereséssel voltak kihívásban, például egy önéletrajzírásban, vagy egy állásinterjúra felkészítésben. És akkor volt országosan ez a csakpont, ez a család és karrierpont, ami már sajnos ezúttal nem funkcionál, viszont egy nagyon nagy hozadéka volt az, hogy ott kaptak támogatást. És én voltam a Szolnokon az első ilyen szívességi szolgáltató, aki ingyen díjmentve nőknek segített az útjuk keresésébe.
Hát szívből gratulálok, úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, amit már abban az időben is teljesítettél, és ugye mai napon több vállalkozó nővel készítettem itt riportot, beszélgettem velük, és én már korábban ismerlek téged, és csak jókat hallottam rólad, és ez a mai napon ismét bebizonyosodott, hogy nagyon sok vállalkozó nő, nagyon sok nő hálás neked a munkásságodért, mert csupa szív vagy, és tényleg mindenkinek segítesz, bármely jellegű problémát megoldasz. Én azt kívánom, hogy ez a lendületet sosem hagyjon alább, és kívánom, hogy nagyon sok nőnek tudjál még segíteni a te céljaid és terveid megvalósítása mellett. Ott tartunk, hogy elkezdted először segíteni a rászoruló hölgyeket, például önéletrajzírásban. És megszületett a kisbaba, utána hogyan tovább?
Utána született még egy. 2018-ban jött Máté, és azt mondja, tudni kell, hogy van 3 diplomám, és a múltkor viccesen megkérdezte egy diák Törökszer Miklóson, hogy és akkor minden gyerek mellett tetszett csinálni egy diplomát? És valójában majdnem, hogy így volt, igen. Három gyerek, három diploma, és gratulálok. Két nyelven beszélek, köszönöm szépen. De hogy ezt így magam miatt, az önfejlesztés miatt tettem, és ugye 2018-ban megszületett ugye sorrendben Marci Nóri Máté, és egy nyilván adott volt, hogy hát itt már nincs multinacionális céghez való visszamenetel, itt már nincs 8-tól 4-ig való dolgozás, egy pár évig. Itt az van, hogy az első a család, és ez... Tudtam én az a szemmel, meg a szívemmel, de hogy valahogy mindig éreztem, hogy én többet szeretnék tenni jelenleg is, mint amit mondjuk az én szerepköröm éppen akkor elvárt, és a környezetem elvárt, és hogy sokan nem értették, hogy miért nyüzsgök, miért pörgök én állandóan, miért nem tudok a fenekemen megülni, hát azért, mert hogy van dolgom, tehát úgy érzem, hogy van feladatom, és amit teszek, mert azóta is, 18-tól is folyamatosan, ott utána bejött a Covid, ott nagyon nagy szükség volt az összefogásra, és még ott Covid előtt elindult egy nők klubja a kezdeményezés Szolnokon, egy jó kis összefogás, hogy kerestük egymás társaságát, és pályáztunk is, informális közösségként nyertünk, és tudtunk előadásokat elindítani, épült szépen a női közösség. Emellett pedig én a harmadik diplomám az vállalkozásfejlesztés mesterszak, és azt gondoltam, hogy hát ez is egy segítő szakma.
Segítek abszolút.
Segítek a vállalkozásoknak, segítek a nőknek, hogy ugye vállalkozásuk elinduljon.
Miért gondolod, hogy a nőket kell nagyon támogatni a vállalkozói létben?
Ugye, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen női és milyen férfi szerepkörök vannak, és nem is olyan rég egy konferencián feltettem azt a kérdést, hogy mitől másabb nőként vállalkozni, hát ezt a témát lehet boncolgatni, hogy mivel másabb egy nőnek. És az én példám is egy olyan beigazolódása annak, hogy mások lesznek a prioritások a gyerek születések után, és ez nagyon nehéz egyébként egy előtte vezető nőnek jól kezelnie, és másfajta szerepben játszik onnastól kezdve.
Az önmegvalósítás átértékelődik.
Abszolút. Meg eltolódik, meg tényleg más fókuszt veszünk, és egy picit azt gondolom, hogy mivel A gyerekszületéskor is nyilván tisztelet a kivételnek, és aki hallgatja, biztos nem tartozik ide, de nagyon sok nő saját magát háttérbe szorítja, és mondjuk, amikor sorolni kell, hogy milyen szerepeket játszunk, és akár a rádió hallgatói is nyugodtan, hogyha gondolják, játszhatnak egy kicsit, mert hogy játszani mindig jó, és hogyha mondjuk elővesznek egy papírt és tollat, akkor felteszek egy kérdést, és akár neked is, hogy hányféle szerepben játszunk, hányféle szerepben létezünk a mostani létünkben. És akkor ugye nőként is, és férfiként is természetesen elkezdjük írni, hogy vagyok egyszer anya, feleség, vagyok valakinek a gyermeke, vagyok barátnő, vagyok munkavállaló, vagyok háziasszony, és akkor összeírhatunk jó sok szerepet, igaz? 8-10, kinél minimum. Hogy minimum, valakinél még több, főleg, hogyha jól végig gondoljuk, és valójában saját magunk az sehol nincs, csak a sor végén. Na most, ha ezt így végig gondolni, vajon miért vagyok én saját magam életében az utolsó szerepben, és hogy vajon mit lehetne azért tenni, hogy én is előtérbe kerüljek, ez mind-mind kihatással van arra, hogy vállalkozó nőként hogyan érvényesülünk, hogyan merünk akár egy szolgáltatásért megfelelő összeget kérni, hogyan merünk időpontot kérni, hogyan merünk kommunikálni. Tényleg azt gondolom, hogy itt a női szerepeknél nem csak az, hogy nő vagyok és férfi vagyok, hanem az önértékelésünk, az önbecsülésünk is nagyon-nagyon fontos, hogy a helyére kerüljön, és én valahol ezt látom, hogy a női vállalkozóknak ebbe van extra megküzdése a férfi vállalkozóhoz képest. Az árbevétel, a vevőszerzés, minden, ami vállalkozással kapcsolatos, az ugyanaz a kihívás egy nőnek és meg egy férfinak, ami saját maga elhittetni, hogy elég jó vagyok, hogy érek annyit, azzal van, azt gondolom, többet feladata egy nőnek.
Hát ez nagyon szép elgondolás, nagyon szép élethivatást választottál, hogy ezt tűzted ki célul, hogy segítesz a hölgyeknek, nőknek. És mik a jövőbeni céljaid, terveid?
Jelenleg is vannak olyan csoportjaim, ahol kis csoportban vállalkozásokat fejlesztünk. Na most itt nincsenek kizárva a férfiak, mert hogy egy jól működő csoporthoz kell női és férfi energia is, és vannak olyan csoportok, ahol mind a két nem megtalálható, viszont nagyobb százalékban azért nők vannak a csoportokban. Ezt a csoportot szeretném online erősíteni, hogy minél több vállalkozó nőnek, vagy olyan hölgynek, aki vállalkozást tervez, vagy váltásban van, tudjunk segítséget adni.
És körülbelül most hány nővel dolgozol együtt?
Egyszerre 3 csoportot tudok vállalni, mert véges a kapacitásom arra, hogy rájuk fókuszáljak. Egy személyes csoportom elindult Szolnokon, tervezek egy másik személyes Szolnokon, és hát ugye 3-at mondtam, de 2 online szeretnék. Tavaly 2 online-om volt, és nagyon-nagyon szerettem. A hölgyek teljesen, volt egy kőszegi hölgy, volt egy karcagi, volt 2 Szolnok, tehát hogy nagyon sok helyről jöttek, és volt egy miskolci vállalkozó hölgy is, tehát hogy ez az online való világnak az a nagyszerűség, hogy bárhonnan az országból be lehet csatlakozni. Tényleg így megnéztük a térképet, és hogy majdnem le is vettük a végére Magyarországot, igen.
És ezek a kurzusok milyen intenzitások, tehát milyen hosszúságúak?
3 hónapra köteleződünk el. A 3 hónap az egy jól belátható rövid időtáv, viszont nagyon sokat fejlődnek. Az, hogy milyen gyakran találkozunk, az meg a részvevőkön múlik. Hogy
az
ők, így van, hogy ők hogyan szeretnének, hogy van erre idejük, mit szeretnének elérni, ez mindig a csoport céltól függ. Pont amikkel most volt csoport, ők havonta egyszer találkoznak személyesen, és havonta egyszer online, tehát 2 hetente találkoznak, viszont zárt csoportokban folyik a munka, és keresik egymással a kapcsolódást, és építik egymás vállalkozását. Nagyon proaktívan bele tudnak állni, nagyon sokat fejlődnek, és látványos eredményeket érnek el.
Ez fantasztikus, és gondolom egyik a másikát tudja húzni, meg segíteni, támogatni, tehát kiegészítik egymást.
Igen, valójában, ami még ilyen nagyon-nagyon hozzáadott értéke, hogy szeretik, hogy egy kicsit el vannak számoltatva. És hogy mondtad, hogy az, hogy egymás egymással és egymást, az azt is jelenti, hogy hát ciki, hogyha én nem csináltam meg egy feladatot. Mi az, hogy már találkozunk, és mindenki megtett mindent, én pedig nem.
Tehát ez egy húzó erő.
Ez nagyon, akkor... nagyon. Én pedig elszámoltató partnerként úgy, olyan szinten, ahogy a nők azt szeretik, jelen vagyok az ő vállalkozásukban. Én is éberen és nyitott szemmel járok, hogyha konferenciákra, kiáltásokra megyek, hogy nekik vigyek különböző leadeket, kapcsolom össze a tevékenységet, valahogy úgy van az én működésem, hogy így hidakat építek a vállalkozások köré.
És ugye azt mondtad, hogy egy etap, tehát ez az online közösséget 3 hónapig tart. Utána szokott-e igény lenni utánkövetésre? Tehát a résztvevők részéről?
A résztvevőknek azért van ez a 3 hónap, mert hamarabb elköteleződnek, viszont az élet nem áll meg, és a munka nem áll meg. A 3 hónap alatt kialakulnak kapcsolatok, barátságok, és van, akinél változik valami, és azt mondja, hogy ő már ezt így nem akarja folytatni, és lehet, hogy feloszlik a csoport, de az a tapasztalat, hogy egy ilyen csoport azért 2-3 évig együtt van és megy. Én 3 havonta szeretem ezt, úgymond ezt a szóbeli szerződést velük megkötni, mert akkor mindenki tudja úgy tervezni, előre bejegyük az időpontokat, és mindenki ott van időben, mindenki oda teszi a fókuszát, mindenki beleteszi a kapcsolati tőkét, a tudását, ezek mesterelme alapon, mastermind alapon működő csoportok, de ennél azért jóval több.
És akkor mindig megbeszéltek, tehát a csoport jellegétől függően felvetsz egy témát, és akkor azon mentek végig, ezt úgy kell elképzelni?
Igen, nagyjából így. Mindenki hozza a saját kihívását, a saját vállalkozásának azt a következő lépését, amit mondjuk kérje a mi véleményünket, vagy a mi gondolkodásunkat, és akkor mi ezen segítjük át meghatározott keretek között, aminek a vezetését pedig én vállaltam magamra.
Hát ez fantasztikus elgondolás, és nagyon-nagyon jó.
Azért nem tőlem jött ez a mesterelme gondolat, tehát ez egy régi bevett vállalkozásfejlesztési metódus, amit én is szívesen alkalmazom.
De ha működik,
működik. Így van.
És kedves Anikó, nálad milyen lehetőségek vannak becsatlakozni a vállalkozásfejlesztésbe?
Országosan is online elérhető különböző előadások, workshopok szoktak lenni.
Ezek milyen gyakoriságúak vagy változók?
Havi változásban vagyunk. Minden hónapban más a téma, havonta egy előadást szervezünk, vagy egymás után több etapot. Ez attól függ, hogy mire van igény, ezt fel szoktam mérni. Amit most így tavasszal és nyár elejéig meg szeretnék valósítani, az mindenféleképpen lesz a mesterséges intelligenciáról, tudás-átadás beszélgetés, lesz egy 6 alkalmas videókészítő workshopunk, ami személyesen lesz elérhető Szolnokon, mert hogy ezeket a technikákat egyszerűbb úgy átadni.
Igen, hogyha az oktató látja, és igen, jobban tud segíteni, igen, mint online.
Igen. Valamint lesz még kommunikációs tréningünk. Azt is nagyon szeretjük személyesen, mert hogy más energiákkal vagyunk jelen, úgyhogy, de igazából Szolnok annyira jól el van helyezkedve így az országban, hogy bárhonnan könnyedén megközelíthető, úgyhogy ha erre van nyitottsága bárkinek, akkor én nagyon szeretettel várom. Van egy közösségi irodánk itt Szolnok szívébe, és ott szoktuk megszervezni ezeket az alkalmakat.
És aki esetleg most rádióhallgatónak felcsillantít a szeme, és elgondolkozik, hogy szeretne egy ilyen képzéseden, vagy egy előadásodon részt venni, hogyan talál rád?
2 egyszerű módot mondok, az egyik az Organikon, K-val, Anikó a nevem van középen, az a brandnek a neve, egyszerűen csak rákeres Facebookon, vagy az interneten, az organikon.hu, vagy a Facebookon ugyanúgy az Organikon, valamint a Green Working közösségi iroda, az a greenworking.hu, és a Facebookon is a Green Working név alatt található meg, és ott bármelyik bejegyzésben, vagy rám írnak, vagy a telefonszámon is érdeklődnek, akkor azon el tudnak érni.
Kedves Anikó, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon sok rádióhallgató örült most ennek a beszélgetésnek, a nők kifejezetten, és további sok sikert kívánok munkádhoz, és kívánom, hogy a lelkesedésed ne hagyjon alább.
Én is köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, Fekete Anikó vállalkozásfejlesztővel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!